Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus szeretetre biztat. Aki szeret, az él. Aki gyűlöl, az meghal. Fogalmazott Ferenc pápa vasárnap. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el a szokásos úrangyala Mária imát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. A napi evangéliumból Jézus bemutatásának jelenetéből kiindulva arról elmélkedett, hogy Jézus az üdvösség, a világosság és az ellentmondás jele. A kormány célja, hogy fokozza a magyar vállalkozások versenyképességét, amelyet az új gazdaságpolitikai akcióterv mintegy 1400 milliárd forinttal támogat. A Demján Sándor program keretén belül az 50 fő alatti vállalkozások digitális fejlődését támogató 9 milliárd forintos vállalkozásfejlesztő program indul, amely a mikro- és kisvállalkozások számára a mai naptól elérhető. A program célja, hogy honlapjuk kialakításához a cégek szolgáltatót válasszanak és benyújtsák fejlesztési igényüket, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirat éradával. A közlemény szerint a Demján Sándor minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program olyan utalványrendszerű pályázatként kerül meghirdetésre, amely hazai költségvetési forrásból 9 milliárd forint keretösszegből támogatja a KKV szektor weblap ellátottságának fejlesztését annak érdekében, hogy minél több mikro- és kisvállalkozás legyen elérhető a digitális térben is. Jó hír, hogy 12-ről 18 millió forintra emelkedik az ÁFA alanyi adómentesség értékhatára. A kormány ezzel is támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán közzétett videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon mintegy 830 ezer vállalkozás választotta az alanyi adómentességet. Az új szabályok hozzátevőlegesen 30 ezer vállalkozást, többek között taxisok, fodrászok, festők, autószerelők vagy pékek számára nyitja meg a lehetőséget erre. A részleteket ismertetve közölte, az alanyi mentesség 2025. január 1-jére visszamenőleg választható. A jogszabály a választás megtételéhez elegendő időt ad, mivel arra 2025. február 28-áig van lehetőség. Ezt az választhatja, akinek a 2024. évi tényleges és a 2025. évi várható árbevétele nem haladja meg a 18 millió forintot, és akit egyéb feltételek nem zárnak ki a választás lehetőségéből. Az ukrán-magyar határszakaszon 3965-en léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 25 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. 30 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton 19, vasárnap 8 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 3 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 99 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten a feltartóztatottak száma 134 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 5 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Végül az időjárásról. Az ország nagyobb részén tovább csökken a felhőzet, naposra fordul az idő. A középső ország részben azonban erőteljes lesz a felhőképződés. Az időszakosan záródó felhőzetből néhol hózápor is előfordulhat. A Tiszántúlon nagyobb területen, a Nyugat-Dunántúlon helyenként megélénkül az északi, északkeleti szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A hőmérséklet 1 és 7 fok között várható. Késő estére általában -4 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a havas tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. Híreket hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Balázs püspök és vértanú 316 táján halt meg. Nevének megfelelően neve Blázius, Bazilius királyt jelent, igazi királyi lélek volt. Életét az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek vége hosszát nem érő sorával szőtte át, halálát pedig a vértanúság bátor hitvallásával pecsételte meg. Nem csoda, hogy a legenda mindjárt halála után szőni kezdte körötte aranyszálait. Bizonyos, hogy a 3. század második felében élt, és a 4. század elején szenvedett vértanú halált. Szülővárosában, az örményországi Szebasztéban eredetileg orvosi gyakorlatot folytatott. Mivel azonban igen jámbor életet élt, s a testi bajok gyógyítása mellett nagy gondot fordított a lelkisebek behegesztésére is, keresztény polgártársai őt a legközelebbi püspökválasztás alkalmával egy szívvel lélekkel lelkük pásztorává választották. Balázs meghajolt a nép akarat előtt, s azon túl egészen a lelkek gondozására adta magát. Erre nagy szükség is volt, mert keleten még mindig erősen dühöngött a keresztény üldözés. Nagy Konstantin császár uralkodó társa, Licinius ugyanis, önkényesen túltette magát a 313 elején kiadott milánói türelmi rendeleten, és folytatta az üldözést. Az üldözés 316-ban Szebasztéba is elhatott, és természetesen elsősorban a nyáj pásztorát vette célba. Balázs híveinek unszolására egyelőre kitért az üldözők dühe elől. A város közelében egy nagy sziklaüregben vonta meg magát, melyet a környék vadja is búvóhelynek használtak. A bujdosók hamarosan meleg barátságot kötöttek egymással, a szentpüspök bekötözte, gyógyítgatta a vadállatok sebeit, s ezek viszont kedvével jártak neki. De az idillikus együttlét nem tartott sokáig. Agrikólának, Szebaszte pogány prefektusának a keresztény vértanúk kínzása véget új vadállatokra volt szüksége. Kiküldötte tehát szolgáit, akik ráakadtak Balázs barlangjára. Mivel azonban a vadállatok testőrök módjára valósággal közrefogták a szentet, semmit sem mertek ellene kezdeni, hanem visszamentek a városba, és jelentették a dolgot Agrikólának. Agrikóla erre fegyveres katonákat küldött ki, és bírói szék elé idézte Balázst. A szentpüspök készségesen engedelmeskedett a hatósági idézésnek, és a katonák kíséretében a városba indult. Útja valóságos diadalmenetté alakult. Amerre elhaladt, hívei mindenütt eléje vitték betegeiket, és ő egyszerű keresztvetéssel meggyógyította őket. Egyebek közt ekkor gyógyította meg a halszálkától fulladozó gyermeket is. Agrikóla, amikor a szent férfiú bírói szék elé ért, először nyáljassággal akart hatni rája. Üdvözlégy Balázs, mondotta, akit Agrikóla és az istenek kegyelnek. Mire a szent így szólt, légy áldott jó Agrikóla, de áldott csak akkor leszel, ha nem mondod isteneknek azokat, akik tulajdonképpen ördögök. Az imént még nyájas prefektust teljesen kihozta sodrából ez a bátor felelet, s mivel látta, hogy Balázs álhatatosságát nem tudja megtörni, lefejeztette. A legenda úgy tudja, hogy a szentpüspök közvetlenül halála előtt ígéretet kapott Istentől, hogy mindazok, akik testi vagy lelki bajaikban, főleg torokfájásban az ő közben járását kérik, biztos meghallgatást remélhetnek. Szent Balázs segítségül hívás a különböző testi bajokban, főleg pedig torokfájásban, nagyon régi időkre nyúlik vissza. A pap két András kereszt módjára összeillesztett gyertyát tart a hívők álla alá, e szavak kíséretében Szent Balázs püspök és vértanú közben járására szabadítson meg téged a torokbajtól és minden más bajtól a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A 14. század közepén dühöngött rettenetes fekete halál nagy mértékben hozzájárult Szent Balázs tiszteletének általánossá tételéhez. Ez a szörnyű betegség ugyanis legtöbbször torokfájással és fulladási rohamokkal kezdődött. Valószínűleg innét kezdve számítják Szent Balást a 14 segítő szent közé. Már többször tettünk említést a 14 segítő szentről. Kik is voltak ezek? Sorolom a nevüket: Ákos, Balázs, Borbála, Cirjék, Dénes, Egyed, Erasmus, Euszták, György, Katalin, Margit, Kristóf, Pantaleon és Vitus. Németországban nem csak az orvosok, hanem a muzsikusok és szélmalmosok is pártfogójukként tisztelik. Mit is kérjünk Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén, amikor ma a templomokban égő gyertyával áldást adnak a hívekre külön-külön. Kérjük földi életünkhöz az egészséget, de ez önmagában nem elég, kérjük hozzá lelki békét, örök életünk számára pedig kérjük a véget nem érő boldogságot, amit Isten azoknak ad, akik őt szeretik. Végül megismétlem a Balázs áldásnak a szavait, kérve mindenkire Isten áldását, azt a kegyelmet, hogy a torokbajtól és minden más bajtól, főleg a bűntől, őrizzen meg minket. Szent Balázs püspök és vértanú közben járására szabadítson meg téged a torokbajtól és minden más bajtól a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérőima fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivian.
Az imádság művészete sorozatában most a kérőimával szeretnék foglalkozni. A kérőima a legősibb imaforma, hiszen az emberiség megtapasztalta, hogy milyen gyengék és törékenyek vagyunk, és hogy az Istentől függ az egész életünk, s látjuk az egyéni, akár a közösségi életünkben a sok betegséget, a bajt, a konfliktust, a háborúkat, járványokat, a különböző harcokat, akár családi szinten, akár közösségi szinten, országok között, annyi baj és nehézség van, aminek nem vagyunk az ura. És amikor belátjuk azt, hogy mi tehetetlenek vagyunk, akkor a tehetetlenségünkben az Istenhez fordulunk, és azzal a hittel, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Az ő hatalma és szeretete mindent felülmúl. Ő mindent meg tud adni, meg tud akadályozni, ő meg tudja változtatni az egész életünket. Ezért az Istenhez fordulunk. Ebben benne van az alázatosságnak a lelkülete is, hiszen az alázatosság az a helyes önismeretet jelenti. Elismerem, hogy tehetetlen vagyok. Elismerem, hogy az Istentől függ az egész életem. És elismerem az Istennek a nagyságát. Persze, amit tudok, meg kell tennem. Amit tudok tenni önmagamért, másokért, a közösségét, mindent meg kell tennem az imádság mellett. Ez nem egy passzivitást jelent, de amikor megérzem a határaimat, akkor az Urat megszólítom, és kérem a segítségét, hogy mentsen meg, valaminek legyen vége, akár egy járványnak, háborúnak, öldöklésnek, valami szűnjék meg, vagy az Isten adjon valamit. Például, amikor aszály van, amikor valamilyen természeti katasztrófa van, az Úr adjon esőt, vagy valamit szüntessen meg. Mindig megfogalmazzuk, hogy mit kérünk tőle. Az Ószövetségben rengeteg ima van, amit megfogalmaznak az emberek. Akár ott van a Zsoltárokban is, nagyon sok kérés elhangzik az Isten felé. Különböző formában, de megint emberek fogalmazzák meg az Isten felé, hogy mire van szükségünk, és hogy az Úr adja meg azt nekünk, vagy az egész közösségnek, vagy az egész világnak, hogy valamit szüntessen meg. Amikor Jézushoz mennek az emberek, Jézus többször megkérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezért a kérő imának az egyik nagyon fontos jellemzője, hogy fogalmazza meg azt, hogy mit kérek, vagyis a kérés. Érdemes ránézni erre a témára azért is, mert amikor ezt a kérdést felteszem valakinek, hogy Jézus most azt kérdezi tőled, mit akarsz, mit tegyek veled? A legtöbben nem tudnak válaszolni. Gondolkodnak rajta, de hát most mit kérjek? Még másnak csak-csak tudnék, de most magamnak minek? Olyan problémám nincsen, ami van, azt meg nekem kell úgy is megoldani. Sokszor erre az emberek nem tudnak mit válaszolni. A vakoldus ezt válaszolja, Uram, add, hogy lássak. Ő nagyon röviden, tömören megfogalmazza, hogy mit kér az Istentől. Világosan megfogalmazza, hogy mire van szüksége, és ezt elmondja az Istennek. A gyógyítás elbeszélésekben ezek a kérések elég röviden vannak megfogalmazva. Azért, mert nem különböző magyarázottakkal meg, mi lenne, ha meg jó lenne, de úgysem adod meg, nincs benne semmi fölösleges, csak egyenesen, világosan a kérést, mire van szükségem. És utána persze Jézusra bízzák, hogy ő azt megadja, vagy nem adja meg. Önmagában az nekem nem jár, de kérem az Urat, és hiszek abban, hogy neki van hatalma, hogy ezt megtegye. Ha a kéréseket nézzük, a kéréseknek van hierarchiája. A kérés hierarchiája ebben a kontextusban azt jelenti, hogy mit kérek az Istentől. Például kérhetek valamilyen kényelmi szempontot, kérhetem azt, hogy valaki a munkaerő menjen el, vagy legyen kényelmesebb az életem, lehet ilyen apró dolgokat kérni is. Persze vannak, amikor azért imádkozunk, hogy valaki gyógyuljon meg, de a legfontosabb kérés ebben a hierarchiában amikor valakinek az üdvösségért imádkozom. Hiszen az Istennek a legfőbb akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért, amikor megfogalmazom ezt akár másokért, akár saját magamért is, Uram, add meg az üdvösséget ennek és ennek az embernek, Uram, látod, hogy milyen nyomorútól él, milyen súlyos bűnei vannak, kívülről úgy tűnik, hogy nem akar megtérni, és kérlek, Uram, add meg, hogy megtérjen, és add meg neki az üdvösséget. És persze az üdvösség kéréséhez szorosan hozzákapcsoljuk a megtérést is. Add, hogy megtérjen és üdvözüljön. A megtérés azt is jelenthet, hogy lehet, hogy valaki az utolsó pillanatban ki tudja mondani azt, hogy Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Ez már elég az üdvösséghez. És azért imádkozom, hogy Uram, add meg ennek az embernek, hogy nem tudom, mikor lesz az utolsó órája, vagy mi lesz vele, de add meg, hogy ezt ki tudja mondani élete végén, és mindenképpen üdvözüljön. Ez az első és a legfontosabb kérés, amit akár másokért, magunkért meg tudunk fogalmazni. A következő hasonló ehhez, amikor nem csak valamit kérünk, hogy az Isten adja meg nekünk, hanem azt kérjük, hogy őt magát adja nekünk, vagyis magáért a kapcsolatért imádkozunk. Például, amikor azt mondom, hogy Uram, add meg nekem azt, hogy egyre jobban megismerjelek és szeressenek. Azt hiszem, hogy érzelmileg távol vagyok tőled, és ezért nem tudlak szeretni. Add meg, hogy szeresselek téged. Kérlek, töltsd be az életemet. Kérlek, érintsd meg az érzelmeimet is. Tudom, hogy önmagában nem ez a legfontosabb, de számomra nagyon fontos, hogy legyen közöttünk érzelmi kapcsolat is. Uram, kérlek, add meg, hogy a kapcsolatunk növekedjen, hogy egyre jobban bízzak benned, egyre jobban szeresselek téged, egyre jobban megtapasztaljam a te hatalmadat, a te dicsőségedet, és azt, hogy mennyire szeretsz engem. Uram, kérlek, add, hogy a kapcsolatunk erősödjön, és egyre mélyebb szeretett kapcsolattá váljon. Ez, nem tudom hányan szoktak ezért imádkozni a kedves rádióhallgatók közül, de ez az imádságban egy rendkívül fontos rész, hiszen itt nem valamit kérek, hanem magát, az Istent, a szemét kérem. És hangsúlyozom, hogy az imádság az nem azt jelenti, hogy valamit elmondok, hanem az imádságnak eszközjellege van, de a lényege és a célja az Istennel való mély bensőséges szeretet kapcsolat. Ami persze jár a bizalomnak a növekedésével is, de ez a célja. És most ezt fogalmazom meg egyértelműen, hogy a kapcsolatom így erősödjön. Persze ezt nem csak magam számára kérem, hanem kérem például a szeretteim számára is. Uram, add meg a férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, unokáknak, szüleimnek, barátomnak, bárkinek. Uram, látszik, hogy milyen jó szándékú ember, de távol érzi magát tőled. Uram, érintsd meg a lelkét. Add meg, hogy elkezdjen imádkozni, és elkezdjen téged szeretni. Add meg neki, hogy te legyél számára a legfontosabb, hogy imádjon és rajongva szeressen téged, és megtapasztalja te szeretetedet. És ezért imádkozom, ezt kérem a szeretteim számára, meg persze minden ember számára. És itt a kéréseknek a hierarchiája látszik, hogy mi a legfontosabb. Üdvösség, megtérés, az Istennek a személye, a vele való kapcsolat, és utána következnek az egyéb kérések. És ezek is fontosak, hogy valaki meggyógyuljon, az élete megváltozzon, utána lehet, hogy valakinek a vizsgája sikerüljön, valami jó menjen az életében. Imádkozunk persze, hogy a szentség gyümölcsözőek legyenek, például akár a bérmálás szentsége, a házasság szentsége, hogy hűségesek legyenek. Ezek mind-mind nagyon fontos kérések, hiszen egész emberi életeket meghatároznak. És ha menjünk lefelé a hierarchián, ott vannak már a különböző dolgok, hogy mi hogy sikerüljön, vagy a kényelmünkért imádkozunk, és persze az Úr mindent meghallgat, csak hogy mit, hogyan ad meg, hát azt nem tudjuk, de ha magáért a kapcsolatért imádkozunk, akkor abban minden benne van. És Jézus bátorít is bennünket, keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Vagyis amikor őt keressük, és ő lesz az örömünk, akkor minden más megadatik nekünk. És innentől kezdve például a szentek életét nézzük, az ő imájukat, akik nagyon közel voltak az Úrhoz. Emberségben, hitben, érzelmileg is a kérő imáik megváltozott. Ők már sokszor nem imádkoztak ilyen kényelmi szempontokért, hanem azt kérték az Úrtól, hogy akár még a szenvedés is legyen az osztály részük, csak Jézushoz közelebb kerüljenek. Például, hogy megszeressék a keresztet, megszeressék a szenvedést, hogy Jézus a sorsközösséget vállaljanak, és egyre közelebb kerüljenek hozzá. Ezért nézzük meg a kéréseinket, miért szoktam én imádkozni, mi a kérésemnek a hierarchiája, és ez alapján súlyozom az imáimat, és fogalmazzam meg röviden és tömören. Jézus kérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled, és fogalmazzam meg azt, ami számomra a legfontosabb, és így kérjem hittel az Úrnak a segítségét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérő ima fogalmáról. További tartalmas rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató Szent Balázs püspök életéről és vértanúságáról beszélget, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében ám.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves rádióhallgatók és kedves gyerekek! A mai műsorunk középpontjában egy híres szent áll, akinek neve ismerős lehet számotokra. Ő Szent Balázs püspök és vértanú. Ismerjük meg életét, a hozzákötődő hagyományokat, és azt is, hogy miért kérjük az ő közbenjárását a Balázs áldásban. Kérlek szépen, Tomi, ismertesd az ő életét és származását.
Származás és ifjúkora. Balázs püspök Szebaszta városában, mai Törökország területén született, valószínűleg a 3. század végén. Kezdetekben orvosként gyógyította a betegeket, azonban híres volt arról is, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is ápolta nagy emberséggel és hittel fordult a rászorulók felé. Életszentsége és embersége miatt a szebasztei keresztények püspökké választották. Mint püspök, nem csak a helyi híveket vezette, hanem mindenkire vigyázott, aki hozzáfordult segítségét. Keresztény üldözések idején Balázs elmenekült a városból, és egy barlangban húzódott meg a hegyekben. A legenda szerint vadállatok is köré gyűltek, és békésen hallgatták őt, mivel még az állatokat is megállotta.
Jó, köszönöm szépen. Tehát püspök volt, először is gyógyította a betegeket, orvosként tisztelték őt, de aztán püspökké választották. Aztán jött a keresztény üldözés, elmenekült a városból, és egy barlangban telepedett le. Ott imádkozott, egy remete életet élt. Emlékeztek, másokról is beszéltünk már, hogy remete életet élt, más atyákról, és oda is mentek ugyanúgy hozzá az emberek, és kérték az ő segítségét. És nem csak az embereknek, hanem az állatoknak is meggyógyította a vajait, még a vadállatok is köré gyűltek, és azokkal is úgy, mint egy másik szentünk tudott kommunikálni. Ki volt az a szent, aki az állatoknak a védőszentje, és tanultunk róla. Simon.
Szent Ferenc.
Nagyon jó, így van, ügyes vagy. És ő is pontosan olyan volt, hasonló volt Szent Ferenchez, hogy az állatokkal is tudott beszélni, és megáldotta őket. Kérlek szépen, Ákoskám, folytasd a történetet.
Az egyik legismertebb történet szerint egy asszony vitte hozzá fuldokló gyermekét, akinek halszálka akadt a torkán. Balázs megáldotta és imádkozott érte, így a gyermek meggyógyult. A börtönben is sokan fordultak hozzá, és imájának köszönhetően többen meggyógyultak. Az ő tiszteletére tartjuk a gyertyák használatával járó Balázs áldást. Vértanúsága. Diokléciánus féle üldözések során Balázst elfogták, mert nem volt hajlandó megtagadni hitét. A börtönben is hitet tett Krisztus mellett, ezért halálra ítélték. Szenvedése és vértanúsága után szentként tisztelték.
Tehát hallottátok, a történetben volt nagyon sok csoda történet, ami ő hozzá fűződik, de egyet ki is emeltük, és a legendáriumban is megmaradt, hogy egy asszony vitte hozzá a kisfiát, ő neki megakadt a halszálka a torkán, és Szent Balázs rátette fejét a kezére, és imádkozott, és csodálatosan megmenekült a fulladástól, mert kiköpte a halszálkát. Tudjuk-e, hogy mik azok a szentelmények? Elmondom nektek, az egyház által alapított szent jelek, a szentelmények, a szentségekkel lelki hatásokat érnek el az egyház könyörgése folytán. Ezek mindig tartalmaznak imádságot, keresztjeléből vagy más jelekből állnak. Például kézrátétel, keresztjele, meghintést keresztvízzel, megáldás, balázsáldás, vagy ételszentelés, vagy például a házszentelés, vagy kenyérszentelés. Ezek mind-mind a szentelményekhez tartoznak az egyházban. Balázs áldás, mint szentelmény. A Balázs áldás is egy ilyen. Szeretném, ha elmondanád, Kamilla, hogy mi történik Szent Balázs ünnepén az egyházban.
A Balázs áldás eredete. Az áldást február 3-án Szent Balázs ünnepén szokták kiszolgáltatni. A pap két kereszt alakban összekötött gyertyát tart a hívek torka elé, miközben ezt mondja. Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jó, köszönöm szépen. Voltatok-e már olyan szentmisén, Szent Balázs ünnepén, vagy Szent Balázs ünnepéhez nagyon közel álló vasárnapon, amikor az Atya a Szent Mise végén kiszolgáltatta ezt a Balázs áldást. Nem voltatok? Na akkor most itt a lehetőség, hogy elmenjetek, és vegyetek részt rajta. És pont most, ilyenkor, mikor van az influenza szezon, és a torkunk mindig fáj, vagy éppen meg vagyunk fázva, köhögünk, akkor nagyon jó lenne, ha Szent Balázs megszabadítana minket ezektől a bajoktól. Szent tárgyak, a megszentelt víz, például vagy a barka, vagy a gyertya, a Szent János napi bor, ezek mind-mind a szentelményekhez tartoznak. Voltatok-e már olyan helyen, mondjuk egy búcsúba, búcsújáró helyen, ahol vettetek valamit, vagy édesanyja vett nektek valamit, kegytárgyat, vagy egy rózsafűzért, vagy egy imakönyvet, és ott a papbácsi megáldotta a szentmisében. Nem voltatok? Na, én már nagyon sok helyen voltam, azért mesélem el ezt nektek, akár más országba, Rómába, vagy Lourdesba, Franciaországba. Na, Kamilla, neked mi jutott eszedbe?
Ha jól tudom, az én anyukám volt Rómában.
Így van, emlékszem, egyszer mesélted, és hozott neked valami kegytárgyat.
Szentképet.
Szentképet, így van. Ezek is nagyon fontos dolgok, mert ezek a tárgyak meg vannak áldva, ha ezek mellett imádkozunk, akkor a Jóisten meghallgatja a kérésünket. Nem ezt imádjuk, mert az Istent imádjuk, de ezek ilyen tárgyak, amik hozzávezetnek. Az áldás megóv minket mindenféle bajtól. Például ezekkel a rózsafűzérekkel imádkozunk, vagy ezekből az imakönyvekből imádkozunk. A népi hit világában is szerepet játszó legfontosabb egyházi szentelmények, tehát mik voltak? A keresztvíz. Mikor van legelőször, mikor a keresztvízzel találkozunk, Kamilla?
Amikor megkeresztelkedünk.
Így van, nagyon ügyes vagy. Vagy például a gyertya. Mikor szoktunk gyertyát szentelni? Melyik ünnepen? Emlékeztek erre? Ákos?
Gyertya szentelő boldog asszonykor.
Így van, pontosan. És a múltkor egy régebbi adásban beszéltünk róla, hogy gyertya szentelő boldogasszony ünnepén fehér gyertyát szentelünk az egyházban. Na, akkor még menjünk tovább. Barka szentelés. Erről mi jut róla eszetekbe, Simon?
Jézus bevonult húsvét előtt Jeruzsálembe, és pálmaágakkal köszöntötték, de itt Magyarországon barkaágakkal ünnepeljük.
Így van, visszaemlékeztél ügyesen. Akkor van a tűzszentelés, akkor van a búzaszentelés tavasszal, meg a borszentelés. És emlékeztek-e, voltatok-e már olyan ünnepen, amikor éppen mondjuk bort szenteltek, vagy kenyeret szenteltek? Mikor szoktuk a kenyeret megszentelni? Milyen napkor szerintetek? Ákos?
Szent István napján.
Így van. Mégpedig az milyen nap? Nyáron van, nem járunk akkor iskolába. Kamilla?
Augusztus 20.
Így van. Ügyesek vagytok. Voltatok-e már olyan ünnepen, amikor a házat szentelték, vagy az iskolánkat? Részt vettetek már ilyenen? Kamilla?
Igen.
Így van. Most pedig pontosan az új év első napjaiban, amikor visszajöttünk az iskolába, Mikéle atya eljött hozzánk, az iskolába minden termet megszentelt. Ezt a szentelést is szentelményeknek hívjuk, és ez a házszentelés. Balázs áldás szimbolikájáról szeretnék beszélni. A gyertyák szimbolikus jelentése. Kamilla szépen elmondta, hogy a két kereszt alakban tartott gyertya Krisztus világosságára utal, aki a sötétséget legyőzi. Fehér gyertyát piros színű szalaggal szokták átkötni, ez pedig a vértanúságnak a jele. És a liturgiában a papbácsi is piros színű ruhában van, jelzi, hogy Szent Balázs püspök vértanú halált halt. A torok védelme a testi egészség mellett arra is utal, hogy figyeljünk szavainkra, jót mondjunk egymásról, és szeretettel beszéljünk másokkal. A gyertyagyújtás a keresztény hagyományok egyik legősibb szimbolikus cselekedete, amelynek különösen nagy jelentősége van gyertyaszentelő boldogasszony ünnepekor, ezt február 2-án ünnepeljük, és a Balázs áldás szertartásában. A gyertyák használata több üzenetet is közvetít.
A gyertya, mint Krisztus jelképe. A gyertya fénye világosságot jelképezi, amely Krisztus jelentésére utal. Ő a világ világossága, aki elhozta az üdvösséget, és aki vezet minket a sötétségből a fényre, az igazságra és az életre. Amikor gyertyát gyújtunk, emlékezünk arra, hogy életünk minden helyzetében Krisztus vezet minket, és a hit fényét soha nem szabad hagynunk kialudni.
A szentelés után használt gyertyákat kereszt alakban tartják a torok elé.
Ez a kereszt szimbolikusan kifejezi Krisztus kereszthalálát és győzelmét a bűn és a halál fölött. A torok megáldásával nem csak testi egészséget kérünk, hanem azt is, hogy szavainkkal mindig jót mondjunk, és építsük egymást, ne ártsunk sem rossz beszéddel, sem gonosz szándékkal. A gyertya fénye otthonainkban. A hagyomány szerint az egyházban a papbácsi által megszentelt gyertyát különleges alkalomkor gyújtják meg otthon. Ez a cselekedet szimbolikus, kapcsolatot teremt Isten jelenléte és a családi élet között.
Jó, mikor szoktunk fehér gyertyát gyújtani? Otthon?
Különleges alkalomkor.
Igen, köszönöm szépen. Mondd el, hogy mikor például?
Imádkozás haldoklókért. A gyertya lángját gyakran halálos ágyánál lévők mellett gyújtják meg, jelezve, hogy Krisztus világossága kíséri őket az örök életbe vezető úton. A fény az Istennel való végső találkozás reménye és ígérete.
Köszönöm szépen, és még mikor szoktuk meggyújtani?
Imádság viharok idején. Egyes hagyományok szerint a gyertyát nagy viharok, természeti csapások idején is meggyújtják, hogy Isten oltalmát kérjék a családra és a házra.
Tehát a gyertyáknak jelentősége van, jó, ha ti is tartotok otthon szentelt gyertyát, és biztos van is nagymamátoknak vagy anyukáéknak, és akkor előveszitek, ha valaki beteg például. Nem is biztos, hogy halálos beteg, csak mondjuk beteg, és ezt meggyújtjátok, és együtt imádkozik a család. A gyertya és az áldozat jelentőségéről beszéljünk még. Kamilla.
A gyertya égése az önzetlenséget és a szeretetet is jelképezi. Ahogy a gyertya elhasználja önmagát, hogy fényt és meleget adjon, úgy mi is arra kapunk meghívást, hogy mások javára éljünk életünket. Ez a gondolat különösen Balázs püspökhöz illik, aki életét adta a hitéért, és aki a keresztény közösséget mindig önfeláldozóan szolgálta.
Köszönöm szépen. Így van, mert Balázs püspök imádkozott a keresztényekért, meg szolgálta is őket, mert megvédte őket, meggyógyította őket. Tehát nagyon fontos, hogy mi is imádkozzunk, nagyon sokszor életünkben elővesszük a jó kis megszokott imáinkat, de van, amikor időnk van, akkor gyertyát is gyújtsunk otthon, és gyertyafény mellett együtt imádkozon a család. És ahogy a gyertya lángja, emlékeztek, szépen a fagyút elégeti, tehát a gyertya, hogy elég, önzetlenséget és szeretetet jelképez, hogy mások javára éljünk. A gyertyagyújtás tehát több, mint egy egyszerű szertartás, Isten jelenlétét, szeretetét és az önzetlen szolgálatot szimbolizálja. Balázsnapi hagyományok és szertartások, népszokások. Ezekről szeretnék még beszélni. Simon, légy szíves, mondd el, hogy régebben a falvakban és az iskolánkban hogy történt ez a balázsjárás?
Iskolai balázsjárás. Régebben a falvakban és iskolákban a gyerekek balázsjárást tartottak, ahol ünnepi műsor keretében a szentet idézték meg. Ilyenkor versek és énekek hangzottak el, és a gyerekek adományokat kaptak.
Így van, tehát egy ember, egy kisfiú beöltözött Szent Balázs püspöknek, püspöki ruhába, a többi gyerekek meg ilyen katonáknak öltöztek, és akkor járták körbe az iskolát, és adományokat kaptak. Aztán nem csak az iskolát, hanem a házakat is. És ott is kaptak valamit, ennivalót, vagy innivalót, vagy éppen tojást, vagy éppen kenyeret, vagy szalonnát, kolbászt, és akkor azt hazavitték. Torokbetegség elleni védelem. A balázsáldást ma is kérik a hívek, főként a téli időszakban, például most is. A középkori Európában más betegségben is hozzáfordultak imádságaikban. És a balázsáldás a Szentmisében a 16. század óta fordul elő. Gasztronómiai szokások voltak pedig azok, hogy egyes helyeken Balázs pogácsákat sütöttek, amelyet a szent ünnepére készítették. Ezt megáldották, majd a betegek vagy a rászorulók között osztották szét. És van egy híres költőnk, Babits Mihály, ő is megírt egy szép verset erről, Balázsolás címmel. Babits Mihály betegségének súlyos időszakában írta, amely közvetlenül kapcsolódik a Szent Balázshoz fűződő hagyományokhoz. Babits Mihálynak gégegyulladása volt, amely szinte elvette a hangját. S mély lelki élményt és küzdelmet jelentett számára ez. Ezt az állapotot a versben a Balázs áldásba vetett reménység és a hit szemszögéből dolgozta fel. A versben Babits mintegy megszólítja Szent Balást, aki a torok betegségek védőszentje, és áldását kéri. Babits nem csak a fizikai gyógyulásra, hanem a költői hangja, szava visszanyerésére is vágyik, hiszen az írás és a beszéd az ő lényének alapvető része volt. Tehát, hogy berekedt, nem volt hangja, az őt idegesítette, és csak fájt neki, hogy nem tud beszélni, mert ő író volt és költő, és nagyon kérte ezt a Szent Balást, és meg is írta egy szép versben ezt. Tökéletesen illeszkedik Babits lelki világához, amely tele volt hitbéli küzdelmekkel, de ugyanakkor mély bizalommal is. Olvasok belőle egy részletet. Babits Mihály Balázsolás. Szépen gönyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs. Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon, s úgy néztem a gyertyák között, mint két ág közt kinéző ilyet őzike. Tél közepén, Balázs napom, szemem pislogva csüggött az öreg papon, aki hozzád imádkozott, fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az oltár előtt, kegyes szokás szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én, sem ő, ő se jól értett, de azért te meghallgattad, és megúvtad gyermeki életem a folytogató torokgyíktól, s a veszedelmes mandulák lobjaitól, hogy fölnövén fél száz évet megérjek, háladatlanul, nem is gondolva te reád. Ó, ne bánd, csúf gondatlanságom, végy ma is segíts, Szebasztyé püspöke. Tehát idéztem a versből, Babits Mihály is szenvedett torok fájdalomban, és megírta ezt a szép versét. Szent Balázs jelentősége a mai korban a torok védelme és egészségünk megóvása a modern orvostudomány korában is fontos. Figyeljünk oda egészségünkre, különösen a hideg időszakban. Szent Balázs ünnepe emlékeztet bennünket arra, hogy az ima és a hit erőt ad a mindennapok nehézségeiben. Most szeretnék kérdezni tőletek ilyen interaktív játékot. Én mondok megint kifejezéseket, jellemzőket, és ki kell találni, hogy kiről van szó. Melyik városban, hol született Szent Balázs püspök? Kamilla?
Szebaszti városában.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Milyen csodát tett Szent Balázs püspök? Le is rajzoltuk a füzetbe. Ákos?
Megmentette egy asszony gyerekét a megfulladástól, a halszákától.
Így van, ügyes vagy. Mivel ábrázolják őt leggyakrabban a képeken? Kamilla?
Két kereszt alakban tartott gyertya, vagy egy pásztorbot.
Van a kezében, így van. Nagyon jó, tehát a szent képeken, mert fénykép még akkor nem volt, szent képeken látjátok, akkor felismeritek, hogy püspök süveg a fején, és kereszt alakban van egy gyertya a kezében. És akkor fogod tudni, hogy ez Szent Balázs. Tanulmányaink során még tanultunk egy-egy püspökről, őróluk is fogok kérdezni. Mira püspöke voltam, és segítettem a gyerekeknek, meg egy szegény család, három gyermekét, három lányát is megmentettem. Ki vagyok én? Simon?
Szent Miklós.
Így van, Szent Miklós püspök. Nagyon jó. Na most megint kérdezni fogok. Ez a püspök, Szent István királyunk hívta be Magyarországra, Itáliában született, és Szent Imrének volt a nevelője. Simon?
Szent Gellért.
Nagyon ügyes, Szent Gellért püspök. Ügyesek vagytok. Tehát a mai adásban Szent Balázsról, az ő példamutató életéről és a hozzá kapcsolódó hagyományokról beszélgettünk. Megismerhettük a Balázs áldás szentelményének lehetőségét, a gyertyák szimbolikus üzenetét, és azt, hogy hogyan vihetjük át mindezeket a mindennapi életünkben. Reméljük, hogy ezek az ősi szokások és tanítások továbbra is erőt adnak nektek a mindennapok kívhívásaihoz. Most imádkozzunk. Drága Istenünk, hálát adunk a mai nap minden kegyelméért és a sok jóért, amit tőled kaptunk. Köszönjük, hogy Szent Balázs példáján keresztül megmutattad nekünk, hogy az alázatos élet gyümölcsöző és értékes. Kérünk, adj nekünk erőt és türelmet a következő napokhoz, hogy jól végezzük feladatainkat. Kísérd lépteinket, és világosítsd meg utunkat szeretetet fényével. Ámen. Legyen szép hetetek, és vigyázzatok magatokra. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő
Hát hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. Te vagy a szent, győztes Úr, Emmanuel, 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 Emmanuel.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.